Mitől függ az, hogy mennyire erősen támad a sátán? Többször beszéltem arról, hogy a sátán szó túlságosan babonásan van értelmezve. A vallási csoportosulások által, a vallás által, és az emberek benne vannak tartva a babonaságban. Aminek következtében babonásan ilyen babonás hiedelmektől rettegnek, és úgy félnek az úgynevezett sátántól, az ördögtől. Azonban, hogyha valaki nem csak vallásoskodni akar, és nem csak arra kell Isten neki, hogy őt megvédje, hanem arra is kéne, hogy megismerje őt, tehát vágyik a szívében arra, hogy megismerje az igazságot, az életének az értelmét, akkor átfogóbb képet kap mindenről. A sátán szó jelentéséről is, az ördög szó jelentéséről. Megérti azt, hogy miért mondta Pál apostol, hogy tövis adatott az ő oldalába a sátán angyala, hogy gyötörje őt, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fúvalkodjon. Amiből az következik, hogy míg a sátán angyalát is Isten küldte Pál apostolra, úgymond. Megengedte a sátán angyalának, hogy gyötörje Pál apostolt, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fúvalkodjon. És az, hogy Jézus Krisztus, urak, ura, királyok, királya, azt jelenti, hogy ő mindenek fölött van. Tehát, hogyha vannak tisztátalan lelkek, amelyek munkálkodhatnak, mint ahogy megvan írva a Jelenések könyvében, hogy elengedték azt a négy angyalt az Eufrátesznél, akik az Eufrátesznél voltak megkötve. Azok is Isten autoritása alatt munkálkodnak. Az Ószövetségben pedig úgy van megírva, hogy Saulra és Abimélekre Isten maga küldte a tisztátalan lelket, hogy Sault is gyötörje az ő lelkiismerete, meg Abimélek és az ő barátai közé tisztátalan lelket küldött a mindenható Isten, hogy bomlassza fel őket, azt a hamis szövetséget, a gyilkos szövetséget bomlassza fel. Hogyha az ember kívánja megismerni az igazságot, akkor már nem tud babonásan gondolkodni a sátánról. A sátánról sem. Istenről sem, a sátánról sem. Hanem megérti, hogy még az ördög is egy hasznos eszköz lehet Isten kezében, hogy az ő gyermekeit nevelje és formálja, hogy megteremtse a tökéletes embert, egészen pontosan újra teremtse, mert egyszer már meg voltunk teremtve, de kijöttünk az Édenből, és az újjászületés által egyfajta újjáteremtődés történik. Az ember újból megteremtődik, hogy a testben lévő lélek felvegye a végleges formáját, ha úgy tetszik, a végleges jellemét, a végleges identitását, ami olyan, mint a Krisztusé. Nem igazán szoktam sok bizonságot hallgatni mostanában főképp. Magyar bizonságot is keveset hallgatok, és angol nyelvű bizonságot is keveset hallgatok. Azért, mert annyit kapok én személyesen a mindenható Istentől, hogy az kitölti az időmet, és amit én tőle kapok személyesen, az sokkal erőteljesebb, mint bármi, amit másoktól kaphatok. Én örvendek, hogyha hallgatom a bizonságtevők szavait, mert tudom, hogy az is Istentől van is, és hatalmas öröm van bennem, amikor hallhatom más bizonságtevők beszédeit, arról, hogy őket hogyan vezeti a mindenható Isten is, hogyan tanítja őket. Azonban sokkal több az, amit én személyesen kapok, mert az sokkal inkább személyre szabott. Azt szánta nekem a mindenható Isten, nem pedig az, hogy egy amerikai prédikátor mit mond? Vagy egy ausztrál evangélista mit mond? Bizonságtevő mit mond? Erről is többször beszéltem, hogy a legerőteljesebb bizonság az, amit te kapsz személyesen Istentől, amit kapsz és megosztasz embertársaitól. Azt táplál úgy igazán. Ennek ellenére van néhány bizonságtevő, akiket néha meghallgatok az interneten. Nem is titkolom, többször osztottam meg tőlük tartalmakat. A személyes kedvencem talán a All in the People. Andy, úgy hívják a srácot. Andrew. Ugyanakkor ott van Ray Comfort, az új-zélandi utcai prédikátor. És van egy harmadik is, akit úgy hívnak, hogy Joe Kirby, Off the Curb Ministries. És elénk került, hogy hát voltak elég kemény megpróbáltatások Joe életében ebben az évben. Többek között az, hogy meghalt a kislánya. Több gyermeke van, talán 3 gyermeke van. És a negyedik gyermeke meghalt. Azt hiszem az anyamében, vagy holtan született, vagy valami ilyesmi történt. És ugye ezt az emberek úgy is értelmezhetik, hogy a sátán támadása, az ördög támadása. És valamilyen mértékig ez igaz is lehet. Isten megengedi azt. Teljesen biztos, hogy úgynevezett sátán, vagy a pusztítás angyala sem csinálhat azt, amit akar. Csak azt, amit neki Isten megenged. És az is teljesen biztos, hogy ahogy megvan írva, az őt szeretőknek az Úr mindent javukra fordít. Tehát mindent. Még azt is, hogyha valakinek a gyermeke meghal. És persze ezt lehetne firtatni jó sokáig, hogy miért engedte meg az Úristen, hogy Joe-nak a kislánya meghaljon. Vagy holtan szülessen. Lehetne kezdeni azzal, hogy mint ahogy Jobot vádolták a barátai, hogy biztos bűnkövetett el, vagy biztos így, vagy biztos úgy, valamit rosszul csinált. De nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Azt kell mondjam, hogy engemet lenyűgöz Istennek a munkája Joe Kirby-ben. Annál is inkább, hogy egy olyan emberről beszélünk, akinek a YouTube-on több mint 2 millió feliratkozója van. Sokan már attól is elszálltak, hogy volt néhány 10 vagy néhány 100 feliratkozójuk. Az agyukra ment a dicsőség, szó szerint. Ezt én magamon is éreztem, sajnos. Nem, hogy sajnos, ez jó, hogy éreztem, megláttam, hogy milyen a jellemem. Tehát megláthattam azt, hogy mennyire eltorzult az embernek a lelke. Hogy egy kis dicsőség is mennyire megárt neki. Szoktam mondani, hogy vannak, akik milliókért adják el a lelküket, de vannak, akik néhány feliratkozóért, vagy néhány lájkért, egy kis népszerűségért eladják a lelküket. Ennek az embernek több mint 2 millió feliratkozója van, és hát mindenki ismeri, a keresztény világban mindenki ismeri, szerintem, Joe Kirby-t, kis túlzással. És volt olyan, hogy az elején kerestem a hibát benne, hogyha ennyire népszerű, akkor nem lehet igaz. Nem lehet igaz. És azt kell mondjam, hogy biztos vannak neki is leplezett hiányosságai, mondjam azt, amiket ő sem vesz észre. De azt láthattam, hogy abban az emberben olyan alázat van, és olyan szeretet azok iránt, akikhez beszél, akikhez szól, hogy az valami lenyűgöző. Majd nem előttem kísérte, hogy úgy beszéljek, mint ő. Azt nem tehetem meg. De tetszett, amit láttam. Tehát elmondja az evangéliumot, elmondja, beszél a bűnről, beszél az ítéletről, és ügyesen csinálja azt, amit csinál. Azon kívül utcán is szokott így prédikálni, beszélni emberekkel. Ha elmegy, mit tudom én, szabadságra, úgymond szabadságra vakációzni. Legutóbb is egy kis szigeten volt valahol. Ott is dolgozott, tehát ott is ő prédikált, az emberekkel beszélt az utcán, Isten országáról. Néha irigylem is az én embereket. De nem szabad, ez is bűn, mert én azt kell csinálni, amit én kaptam Istentől, hogy ha én azt fogom kapni majd később, hogy utcán beszéljek emberekkel, azt fogom tenni. Amúgy próbáltam és tetszett nagyon. Szóval nagyon elkötelezett ember. Azt látom, hogy nincsenek olyan mélységes megértései. De nem is biztos, hogy kell. Azt mondja Jézus, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységeit annyira, mint például én, azoknak nincsen szükségük olyan megértésekre, mint amiket én kaptam. Amiket én kaptam megértéseket, az egy sokkal, mondjam azt, vékonyabb réteget érint. Akik mélységesen belementek a tévegésbe, a bűnbe, a sátán mélységeibe. Ez ember talán nem ment annyira bele, mint én. És boldog, mert ő nem ment bele, ő nem ért olyan dolgot, amiket én értek. De ami legszebb az egészben, hogy ő nem is kell értsen olyan dolgot, amiket én kell értsek, amiket én értek. Tehát az nem erény számomra, hogy én többet érthetek, mint némelyek. Mert néha még számomra is teher a megértés. És az is, hogy én sokat kell értsek, úgymond. Annak köszönhető, hogy én mélyen belementem a sátán mélységeibe. Talán sokkal mélyebben, mint Joe Kirby például. És igen, ő nagyon őszinte ember, ilyen gyermetek, szívű ember is. És hát megvallja, hogy hát vannak problémák is, vannak kihívások, meg minden. Pedig a felesége is ugye ugyanabban a lélekben van. Tehát lehet, hogy ők nem értik azt például, hogy az Úristennek az ajándéka, az újjászületés, az azt jelenti, hogy gyermekké kell váljunk. Hogy már nem úgy tekintünk egymásra, mint férfi a nőre, és a nő a férfira. Lehet, ők ezt nem is értik. És ezt lehet, hogy bizonyos fájdalmak által keresztük, megtapasztalják, megértsék. Én kaptam ilyen megértést, mi kaptunk ilyen megértéseket. Ők lehet, hogy nem kaptak, nem is beszéltünk ilyen dolgokról, nem hallottam ilyen dolgokról beszélni. Lehet, hogy a teremtés könyvét, a Bibliát, az Ószövetséget teljesen szó szerint értelmezik. Mindent. Lehet, hogy ők nem látják annyira a képes beszédeket bizonyos történetekben, mint én. De van nekik egy ilyen gyermeki hitük, és Isten vezeti őket. És azt láthattam, hogy amikor a gyermeket elvesztették, az sem volt egy olyan túlságosan szomorú történet, mint amilyen az ugye szokott lenni a legtöbb helyen, egy gyermek elvesztése, hanem ők megélték azt, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Tehát ők még a nyomorúságukkal is bizonságot tettek arról, hogy milyen hatalmas Istennek a vigasztalása, az ő pártfogása. Szóval mitől függ, hogy milyen erősen támad a sátán? Hát a Pál apostol kijelentése, miszerint töv is adatott az oldalába a sátán angyala, hogy gyötörje őt, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fogalkodjon, ez eléggé magáért beszél. Az Úristen nekem is megengedi, hogy a sátán angyala engemet gyötörjön, akármilyen formában, amikor arra szükségem van. Pontosan azért, hogy a kijelentések nagysága miatt, amiket kaptam Istentől, nehogy felfúvalkodjak, mert azok nem az én kijelentéseim. Azok nem az én érdemem, hogy én annyi mindent megláthattam és megértettem. Nekem arra volt szükségem, és Isten megadta, hogy a lelkemet megmentse. De ugyanakkor azok a megértések és kijelentések engem is megkísértenek, hogy azt gondoljam, hogy én többet értek, mint valaki más, és azáltal én több vagyok. És figyelmen kívül hagyjam, hogy ha valaki kevesebbet kapott Istentől, azt ő ugyanúgy Istentől kapta, mint én a többet. Vagy pedig fordítva, ha valaki többet kapott Istentől, mint én, ugyanúgy Istentől kapta, mint én a kevesebbet. És mind a kettőben Isten dicsértetik, a Krisztus kell dicsértessen. Ezért mondták ki régebb azt, hogy dicsértessék Jézus Krisztus mindennel. Valakinek kevesebb van és azzal gazdálkodik, hát azért. Ha valakinek több van és azzal jól tud gazdálkodni, hát azért is. Akinek több van, az nem az ő érdeme. Nekem azért van több megértésem, mert nekem több bűnöm volt, mint másnak. Nekem hatalmas szükségem volt a megértésekre, amelyek tudták semlegesíteni azt a sok bűnt, életellenességet, amit én felhalmoztam. Ha valakinek kevesebb megértése van, azért is lehet, mert neki nem volt annyi életellenesség az ő lelkében, amit a megértés kellett semlegesítsen az ő szívében. Akkor én miért dicsekedjek azzal, hogy nekem sok megértésem van, mint hogy azt én csináltam volna. Azt nem én csináltam, Istentől kaptam én sokat, mert sok bűnöm volt. Ő pedig Istentől kapott kevesebbet, mert neki kevesebb bűne volt. Azonban azt is mondja az Úr Jézus, hogy akinek több bűnt, több adósságot engedtek el, az jobban szereti a hitelezőt. Akinek több bűnt bocsátott meg a mindenható Isten, az talán jobban ragaszkodik hozzá, mint akinek kevesebb bűnt bocsátott meg a mindenható Isten. A másik dolog, amiért szükséges, hogy az ember találkozzon a sátánnal, úgymond. A hétköznapokban is. Az, hogy ha Isten nem engedné meg a sátán munkáját, akkor mindenki hihetné azt, hogy ő hisz Istenben. Még így is sokan hiszik, hogy hisznek Istenben. Miközben nem hisznek Istenben, az ő szavát nem is ismerik. Hogy az ember ne csapja be magát, ne kerüljön bele az önállítás bűnébe, a tévegésbe. Isten megengedi a sátán munkáját, és akkor az ember meglátja azt, hogy mennyire elég az ő hite, és mindenképp alázatra ösztönzi őt, amikor az ember találkozik az ő hitének a mértékével, ami nem is olyan nagy, mint gondolta. Mert hogyha azt vesszük, hogy mi van az írásban, hogy akik valóságosan szereti Krisztust teljes szívükkel, nem a fél szívükkel, az egyik szívükkel, és a másikkal nem, hanem a teljes szívükkel, teljes elméjükkel, teljes lelkükkel és minden erejükkel szeretik őt, azok készen állnak arra, hogy meghaljanak érte. És nem hiszem, hogy olyan túl sok ilyen keresztény van. Európában, Amerikában. Vannak muzulmánok, akik meghalnának Mohamedért, vagy Allahért. De nem biztos, hogy olyan túl sok keresztény meghalnak Krisztusért. Márpedig, hogyha valaki ténylegesen az ő kezébe adta az életét akkor, és valóságosan átadta az életének minden területét az ő kezébe, elképzelhető, hogy készen áll meghalni a Krisztusért. Azonban azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben nemhogy készen állnának meghalni érte, hanem szégyellik őt. A barátok, ismerősök, rokonok előtt szégyellik az ő nevét. Szégyellik felvállalni, hogy ők megkapták az újjászületés ajándékát, megtértek a bűneikből, megtagadták a bűneiket, és megkapták a bűneik bocsánatát. Szégyellik azt felvállalni. Mekkora az esélye annak, hogy egy ilyen ember az életét adja az igazságért Krisztusért, aki a barátok előtt, a családtagok előtt szégyeli az ő nevét. Érthető, hogy miért kell Isten megengedje a sátán munkáját? A sátán kiszökkent minket a komfortzónánkból. Abból, hogy azt higgyük, hogy hiszünk, miközben nem kívánjuk Isten jelenlétét, és nem kívánjuk, hogy azt cselekedjük, amit ő mond nekünk. Többször mondtam azt, hogy ha nem van a sátán, nagyon sok hívő ember, keresztény ember nem látná meg a mennyek országát. Mert olyat is látok én, hogy sokszor az evilág ura be kell kergesse a keresztényeket a mennyek országába. Mert másképp alszanak be, mennek vissza a régibe, és kezdenek paráználkodni a világgal. És mindezt Isten nevében kezdik megmagyarázni, hogy hát erre volt szükségem, az Úr megadta, arra is volt szükségem, az Úr azt is megadta, és mindent ráfognak az Úrra, és teljesen visszamentek a testbe. A testnek élnek, és nincsen lelki életük. Csak ilyen emlékfoszlányok, hogy milyen volt, amikor megismerték valamennyire az Úr Jézust. Érthető, hogy miért van szükség a sátára itt a földön? Amíg testben vagyunk, ezért, hogy a sátán kizökkentse minket a komfortzónánkból, hogy ne higgyünk mást magunkról, mint akik vagyunk, és legyünk alázatosak, és kívánjuk az elhívást Istentől, hogy cselekedhessük azt, amit ő mond nekünk, a hitünk mértéke szerint, és a hitünket mindig megpróbálja a sátán által. A minap született egy erőteljesebb felvétel a gyógyszeriparról, és éreztem, hogy tűz van bennem, hogy arról fontos beszéljek. És amikor elkezdtem beszélni élőadásban, megállt az internet. A kutya is beleugatott, és ilyenkor általában azt érzem, hogy megfognám a kutyát, és összebogoznám, összekötözném a száját. Ugasson úgy, bekötött szájjal. És az internet elmegy akkor, olyankor ugye kizökkent, a testiek kizökkentenek a lélek dolgaiból. És volt olyan, hogy egy külső tényező annyira megzavart, hogy nem tudtam beszélni. És most is Isten megengedte. És volt olyan fellázadtam, hogy hát egy kicsit nem tud akkor ügyelni arra, hogy engemet semmi ne zavarjon meg, amíg róla beszélek. Tehát majd, hogy nem számon kértem a mindenható Istent, hogy hát ő megtehetné, hogy elhallgattassa, nem? Vagy pont akkor valaki ne fogjon neki házat bontani, meg házat építeni itt mellettem, vagy valahol környéken. De mégsem az történt. Hanem az történt, hogy Isten megengedte, hogy legyen zaj, álljon meg az internet, és így tovább, és így tovább. Hogy én hozzam meg a döntést közben is, hogy melyiket választom. Amiért a kutya ugat, kutya beszél, ugye? A pénz ugat, csak kutya beszél. Vagy éppen itt valaki neki fog nagyon fontos munkát végezni. Az azt jelenti, hogy akkor én azt a témát el kell dobjam? Az a téma már nem Istentől van, hanem a Szentlélektől van? Vagy pedig azt jelenti, hogy hát igen, amíg élek, addig vannak ilyen zavaró tényezők. Attól függetlenül én megyek tovább és végzem a dolgomat. Nem a láthatókra, nem a hallhatókra figyelek, hanem Isten lelkére. És elmondom azt, amit el kell mondjak. Megállt az internet, semmi gond, kicsit várok, türelemmel. Magamban fohászkodok, hogy tartsam meg a lélek jelenlétet. És folytatom tovább a felvételt, ott alapba hagytam. És azt kell mondjam, hogy tegnap ez sikerült, de korábban sokszor kiakadtam. Mondom, a felelné meg, hogy az ember fellázott, mert régebb dolgoztam és kaptam pénzt, kaptam jutalmat. Most dolgozok és nem kapok így földi jutalmat, úgymond ingyen dolgozok, úgymond, idézőjelben. Persze hatalmas az én jutalmam, mert azt a lelki békét, amit én kaptam, azt én korábban semmiben nem kaptam meg. Plusz az, hogy Isten a lelkemet megmentette. De hogy elvárnám az, hogy az Úristen nekem asszisztáljon, és asszisztál is, de én úgy várnám el, hogy asszisztáljon, hogy én szeretném. Nem úgy, hogy ő gondolja. Hogy a, miközben én beszélek, a hitem is meg legyen próbálva kicsit. Hogy ne menjen minden teljesen zökkenőmentesen. Mert látom, hogy óriások a kijelentések is, és hamar meg tudnám ragadni Istennek a szavát. Arra, hogy gyilkoljak vele. Tegnap láttam azt, hogy amit kaptam álomban, beteljesedett. Polgármesterünk Nagy Zoltán, ugye, szó szerint lebarult a szobor előtt, és ottan térden imádkoztak. Elindult egy ilyen hullám, valamint Horvátországból, hogy a férfiak rózsafűzérrel imádkoznak, a békéért. És nincs, aki elmondja nekik, hogy nem kell letérdelni a szobor előtt, sem Szent Miklós előtt, sem Szűz Mária előtt, hanem egyszerűen csak Krisztus elé kéne menni, és megbánni a bűneinket, megszabadulni a bűneinktől, de ezt senki nem akarja. Inkább a kamerák előtt, ugye, imádkoznak, hogy megmutassák azt, hogy ők mennyire békeszerető emberek, ezáltal hazugságban tartva magukat és embertársaikat, és hazuggá téve engemet is, aki az Úr nevében beszélek. És meg voltam próbálva jó keményen, mondom, hogy fű. Tehát ugye jött az indulat, hogy hát akkor én miért beszéltem mostanig? Bementem a templomba. Úgy mentem be a templomba, mondom, hogy ezek hirtelen ugye megszállja őket az övéki a lélek, lehet, hogy agyonvernek engemet. Én fel voltam készítve arra, hogyha netán az lesz, akkor megölnek és kész. Elfogadtam azt, hogy lehet, hogy meg fogok halni. Persze ez nem én, hanem Isten ezt adta meg nekem. Bőtbe helyezett. Hogy talán, hogyha úgy fogják venni az én szavaimat, akkor lehet, hogy rám jönnek és ottan agyonvernek, mint Istvánt. És ezt el kell fogadjam teljes mértékben. És több templomba is bementem. Voltak harcaim, konfliktusok, meg minden. És akkor látom, hogy mi történik, ugye, amit Isten nekem álomban megmutatott, hogy a polgármester átadja a várost. A Vatikán által kitalált Szűz Máriának. És ilyenkor el kell döntsem, akkor most fel fogok lázadni, megutálom őket, és oda megyek is, rájuk ordítok minden átkot Isten nevében. Vagy pedig imádkozom értük. Mert az átkot én kimondhatom rájuk is, talán még be is teljesedik. Isten könyörüljön rajtam, hogy óvatosan bánjak a szavakkal. De vajon mi a cél az, hogy ők az én szavamra átkozottá váljanak? Vagy pedig az, hogy valamiképp megmeneküljenek? És az éjjel jelomra nem emlékszem. Talán a film miatt is nem emlékszem, hogy megnéztem azt a filmet. Mert ugye úgy döntöttem, megnézek egy filmet csak akkor. Most arra a filmre, amit kaptam Istentől, nem emlékszem. Azonban Isten kegyelmes volt hozzám, és emlékszem az üzenetre. Az üzenet pedig az volt, hogy jóval győzitek meg a gonoszt. Tartsam oda az arcomnak a másik felét is. A rosszat jóval győzzem le. Nekem ez működne? Hát nem. Nem. Igazam van, tudom, hogy igaz, amit mondok, amit írtam, nyílt levelek meg minden. figyelmeztetés a polgármesternek, két nyílt levélnek, sok álom, amit kaptam vele, és a városvezetéssel. És legegyszerűbb az volna, hogyha ha elátkoznám őket. De én sem figyeltem oda Isten szavára. Nem egyből, és nem kettőből. És nem voltam elátkozva. Leírtam azt, hogy mekkora az ára, milyen ára lehet annak, hogy ők minden figyelmeztetés ellenére szembe mennek Isten szavával. Le van írva. És megtörténhet, beteljesedhet. Fogalmam sincs, Isten mit akar, mit fog csinálni. De a kérdés az, hogy mennyire vagyok én megkísértve azzal, hogy a kezembe vegyem az ítéletet, és üvöltsem rájuk, az ő fejükre, hogy ők átkot vettek magukra, azzal, amit tesznek. Valamelyest őket is megértem, mert Gyergyóban nem sokan beszélnek olyanról, amiről én beszélek. Nem sokan mentek be a templomba, a karácsonyi éjféli misére, hogy figyelmeztessék az embereket. Tehát én teljesen kisebbségben vagyok. Nincsenek alkalmazottaim, nincsenek híveim, nincsen gyülekezet, nincsen senki. Tehát látszólag teljesen egyedül vagyok. És az ember hogyan gondolkodik? Hát úgy gondolkodik ugye az ember, hogy a demokráciában élő ember, hogy hát a többség annak van az igaza. Hát igen ám, de Jézus kisebbségben győzte a halált. Egyedül volt is legyőzte a halált. A többség meg azt üvöltötte, hogy feszítsd meg. A demokrácia a sátának az eszköze. De az emberben ez van, a gyergyói emberekben ez van. Hogy hát a legtöbb, hát ugye amúgy is koalíció van. A vallások között. Örmény katolikus meg, ortodox meg, római katolikus meg, reformát, ezek mind koalícióban vannak egymással. Úgy hívják, hogy ökumenikus egyezmények meg találkozók. Tehát egyedül vagyok látszólag az egész város ellen. És a demokrácia elve szerint nincsen semmi esély arra, hogy igaz legyen, amit én mondtam. Semmi esély nincs erre. Nem tudom, hogy egy ember van-e még Gyergyóban, aki felvállalja. Egyről tudok-e, kedves barátom, vagyis vannak egy pár van, akik kezdték felvállalni Istent. Isten szabadítását, az Úr Jézus megváltását. A hitük mértéke szerint kezdték felvállalni. De hát a demokrácia elvei szerint mi vagyunk a szektások, bolondok házába valók. Tehát nincs esély arra, hogy igaz legyen, amiről beszélünk. És tudom, hogy ha Isten arra indítana, hogy oda menjek a központot, ahol le vannak térelve és imádkoznak is, azt kapnám, hogy hangosan kiáltsam az, hogy ők átkot vettek magukra, akkor megtörténhetne ott helyben is, mint hogy Illés idejében megtörtént. Jézus pedig azt mondta Jánosnak és Jakabnak, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Én nem azért jöttem, hogy megöljem őket, hanem hogy megmentsem őket. Az biztos, hogy átok alatt vannak, ez teljesen biztos. Isten szava szerint átok alatt vannak, mert kaptak sok figyelmeztetést, és nem érdekli őket, hanem a Szűz Máriát imádják. Hangsúlyozom, hogy Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának nincsen semmi köze a Mária kultuszhoz. Annyi köze van egészen pontosan, hogy az ő nevére ráépítették a Jézabel imádatot, a Mária kultuszt, az Istenanya kultuszt, ami volt Jézus előtt is. És ezt én leírtam, és azt hittem, azt annyira egyszerűen és értelmesen leírtam, hogy ezt mindenki megértette. De kiderült, hogy jóformán senki nem értette meg ezt Gyergyóban. Én is harcolok, vívódok, mert látom az igazságot, és látom, hogy a téveg is következménye, a bűn következménye a halál, a kárhozat. És nem tudom, hogy beszéljek. Egyszerűen nem tudom, fogalmam sincs. Én imádkoztam, tudjak egyszerűen szólni. De az nem elég. És hogyha az én beszédem csak annyiból áll, hogy én kijelentem az átkot a Mózes törvénye szerint, vagy a Krisztus beszéde szerint, akkor miben különbözik az én igazságom bármilyen más vallás? A zsidó vallástól például, vagy a muzulmán vallástól. És igen, többször megettem kísérte, hogy összesen több mint 6000 felvétel készült mostanik. És Gyergyóban ismernek engemet. Nagyjából mindenki ismer. Olvasták a leveleimet, olvasták a kiírásaimat, tudják. És azt éreztem, azt érzem, hogy az egésznek nem volt semmi értelme. És meg vagyok kísérte, hogy megutáljam, meggyűlöljem őket, a polgártársaimat. De szinte még Istent is, hogy én igazat mondtam, és vállaltam ugye azt a szorongatást, amit kaptam Istentől, bemenjek a gyülekezetbe, meg a templomokba, meg a pálfeli előadásra, vagy beszéljek, hangosan kiáltsam. És nem volt, azért vívódtam, mert mondom, azért kinyírnak apámi. Mondom, egyenesen halálba küld engem, a mindenható Isten. Ott van 1500 ember, és én beszéljek velük. És mondjam el azt, amit én Istentől hallottam. És meg is fenyegettek, hogy megvernek. De szinte még Istennek az ellensége is lettem. Kemény mi? És tudom, hogy igaz, amiről beszéltem, amit mondtam a pálfeli előadáson, amit mondtam a katolikus templomokban, a batista gyülekezetben, tudom, hogy igaz. Istentől kaptam az elhívást. Az Úr nevében szóltam, nem a magam nevében szóltam. És kemény álmokat kaptam. Félelmetes álmokat kaptam, úgyhogy félve beszéltem. És írtam, Isten félelemben írtam, hogyha az netán be fog teljesíteni, amit én láttam, akkor sok gyermek polgártársam el fog veszni. Hirtelen fog elveszni. Sokan meg fognak halni. Ilyen már történt. Törökországban egyszerre több mint 50 ezer ember halt meg. Vajon a törökök bűnösebbek voltak, mint a gyergyóiak? A gyergyóiak bálványimádók. Az emberek által kitalált Isten anyát imádják. Aki egyenlő az efézusi Dianával, egy bálványjal, bálványszobor, bálvány istennő, anyaisten. A katolikus vallás a sátánt imádtatja az emberekkel. És sok más bálvány van, de még a modern kereszténységben is. Mondhatjuk azt, hogy a muzulmánok törvényben vannak, és nem ismerik Krisztust. Mi hallottunk róla, de a szavai nem érdekelnek. Letérdepelünk egy csíksomjai faszobor előtt, és imádkozunk. És figyelmen kívül adjuk Istennek a szavát, Jézus szavát, aki azt mondja, hogy fontos újjászülessünk, fontos meglássuk, hogy mi van a lelkünkben. Fontos szembesülnünk mindennel, hogy őszintén meg tudjunk bánni mindent. Hogy Isten tudja megbocsátani bűneinket, szűje újra a lelkünket, hogy halljuk őt. Ne csináljunk ostobaságot Isten nevében. Főképp, mint polgármester, vagy tanácsos, vagy pedig pap, gyülekezeti vezető. Kicsit talán megfáztam, elment a hangom. Kimentem zuhanyozni, jó hideg volt. De aztán még kint, ugye, mostam is minden. Talán megfáztam is, elment a hangom. De hála van bennem, mert ilyenkor érzem a helyemen magamat. Hogy a testem legyen erősebb, mint a lélek. Nehogy testből mondjak valamit. Testből csináljak valamit. És főképp Isten nevét ne használjam arra, hogy romboljak azzal, ha nem tudok építeni. És akkor most mondjuk azt, hogy akkor a sátán idejött most hozzám, és adott nekem egy kis megfázást. Dicsőség az Úrnak. Hát ő adta, ő veszi el, nem? Ő adta a testet is, ő adta ezt a mikrofont is. Ő adta még a sátán angyalát is nekem. Hogy szorongasson meg, hogy nehogy az ő nevében olyan dolgot csináljak. És vannak ellenségeim. Nem tudom, hogy mostanik, ha meg kéne keresem, meg kéne számoljam, hogy hány YouTube csatorna született csak avval a céllal, hogy engemet mocskoljanak, akkor lehet, hogy az egy kis idő eltelne. Kaptam támadást, és Isten megengedte. És a ház, az én földi családomba elég kemény megpróbáltatások jöttek, és kemény harcok, vívódások. És ezt az Úristen mind a javamra fordította, mind. És az ő javukra is. Ha hisztek, ha nem. Aki azt mondja, hogy találkozott az igazsággal, és utána már nem találkozik a sátánnal, az ember úgy be van etetve, mint a tyúkok. Életem végéig fogom vívni a harcot a sátánnal, és Isten meg fogja engedni a sátánnak a munkáját az én életemben. Mert hogyha nekem van támadás kívülről, kintről a sátántól, akkor nekem van okom arra, hogy megragadjam a kardot, a Krisztus beszédét. A sátán engemet arra késztet, hogy harcoljak a Krisztus szavával. A sátán angyal egy hasznos eszköz a Krisztus kezében, hogy én azt csináljam, amit kell csináljak, és meglássam az ő dicsőségét. Jött egy másik gondolat is, hogy nehogy az egész a versenyről szóljon. Mert meggyőződésem, hogy nem mindenki egyformán kapta a hit mértékét. Nem tudom, ez mitől függ. Függ ugye, hát részben a bűn mennyiségétől is. Akinek sok bűne volt, az sok hitet kapott, sok megértést kapott. Akinek kevesebb bűne volt, az kevesebb megértést kapott, kevesebb elhívást kapott. És mindenkinek meg lesz a jutalma. Isten szerint, Krisztus szerint. Aki egy órát dolgozott az ő szőlőjében, annak is, és aki egész nap dolgozott, annak is. Meg lesz a jutalma. Tehát nem szabad ez a versenyről szóljon. Egyáltalán. Sőt, még magammal sem szabad versenyezzek. Mert nincs értelme. Mindazonáltal az teljesen biztos, hogy ahhoz, hogy az Úristen tudjon használni, tudja használni az ő gyermekeit valamire, meg is kell próbálja őket. Legyen az betegség, legyen az fogfájás, legyen az szükölködés, legyen az akár kis éhezés, vagy egy kis bőjt, vagy egy veszteség, vagy a családban valamilyen probléma. Ezt Isten mind megengedi, hogy erősítse meg bennünk azt a gondolatot, hogy így is úgy is mindent elveszítünk. Minden el lesz véve, hogy én ne a földiekbe mérjem az ő kegyelmét. Ha valakik visszakapták az egészségüket, annak semmi értelme nem volt. Mert egy olyan ember, akinek gyenge a teste, beteg a teste, az a lélekben közelebb van Istenhez, mint az egészséges. Tehát semmi értelme nem volt meggyógyulni. De mégis volt értelme. Mert annyi értelme van a gyógyulásnak is, hogy abban a világiak számára, a testiek számára megmutatkozik Isten dicsősége. Nem, más értelme nem volt. A kedves barátom meggyógyult leukémiából, közel négy év leukémia. Nem volt semmi értelme. Mert lehet, hogy amíg ő betegségben volt, több volt benne az alázat. De Isten most is megtartja őt alázatban. És amúgy is előbb-utóbb el fog veszni az ő teste, az enyém is. De Isten mégis meggyógyította, mert az embernek testi jelre van szükségük, mert testbe vannak ragadva az emberek. És testi jelre van szükségük. És imé megadatott. Sokan tudják Gyergyóban, hogy van egy kedves anyuka, családanya, aki közel 4 év leukémiából, vérrákból gyógyult meg, és még így is imádják Istennek az anyját, akit a Vatikánban találtak ki. Hát Istennek nincs anyja. Többször elmondtam, a rózsafüzér az a megtévesztés. A megtévesztés jelentése, megtévesztésnek a megfelelője, arámi nyelven, szata, sátán, szatán. Istennek az anyja az maga a sátán emberek. És jött majd egy gondolat, mert jött egy kedves szomszédunk, beszélgettünk egy picit, kapta vele is egy álmot. Azt láttam, hogy az ember nem tud hinni sem nekem, sem senkinek. Mert ő arra van kondicionálva, hogy az a pap, aki teológiát végzett, erre van kondicionálva. És hiába mondtam azt, hogy te figyelj meg, amióta beszélek Isten szaváról, és én is újjász lettem. Csodák történnek és gyógyulások. Pedig neki is egyik gyermeke meghalt. Volna oka arra, hogy figyeljen arra, amit én mondok. De nem tudod figyelni, mert számára az a pap, aki teológiát végzett, diplomája van. Ez is mekkora fájdalom, emberek. Tudnék üvölteni fájdalmamban. Az emberek eldobják maguktól a gyógyulás lehetőségét. A lelki és a testi gyógyulás lehetőségét. Csak azért, mert nincs nekem diplomám. De Jézusnak hány diplomája volt? Jézus milyen teológiát végzett? Semmilyent. Meg van írva, hogy nem olvasta, nem tanulta. Ő Istenből szólt. Neki nem volt teológiája Jézusnak. És mégis a papoknak hisznek, akik majd eltemetik őket pénzért. Pénzért. Leasingelik a saját temetésüket. Megveszik, megvásárolják a paptól részletre a saját temetésüket az emberek. És néha én is úgy érzem, hogy tanástalan vagyok, mint egy kisközség. Nem tudom, hogy mit mondjak, hogy mondja. Ha egyszerű kérdést teszek fel, megijednek, és gyorsan kezdenek beszélni mindenről, az időjárástól egészen a lópatkóig, mindenről. Ilyen súlyos károkat okozott a vallás az emberekben. Egyszerűen nem veszik észre Krisztust. Hogyha én lennék, ha a Krisztus bennem olyan mértékben megjelenne, mint például Pál apostolban vagy Péterben, nem vennék észre. Mert hát nem Erzsikének a fia, nem Pistának a fia. Hát ismertük az anyját meg az apját. Hát hogyan lehetne pap? Nem tanulta ő. Nem ment Gyulafehérvárra, teológiára. És akkor mondom, te, amíg beszéltem, emberek gyógyultak meg, akik hallgatták az én szavamat. Ilyen nem történik a pap bácsival. Nálam ilyen történt. Nem hallja meg. A szem ilyen üveges, a redőn le van húzva, ilyen ködös a tekintete. Nem hallja meg. Hangosan beszélek. Ha próbálna beszélni, akkor még erőteljesebben beszélek. és úgysem hallja meg. Vagy ha az egyik felén bemegy, és a máskon kijön, mert egészen fülig fel van telve ő Máriával, szűzanyával. A füleik fel van, színültig van, Medjugorjeval, Fatimával, Lourdal, meg a papbácsi viszik ott kirándulni. Isten, az Istennek a nem létező anyjának a nevében viszi a papbácsi kirándulni őket. És nem hallják meg, amit mondok. Nincs, ahogy meghallja. Fáj a lelkem. És igen, döntenem kellett tegnap is. Írtam egy hozzászólást a helyi televíziónak a Facebook oldalán, a videóhoz, ahol le van, tehát ahol a férfiak rózsafűzére lett a kezükben, imádkoznak térden állva a gyertyóban, a szobor előtt, Istennek a szent anyjához, aki nem létezik. És először jött, hogy írjak valami keményet oda. És nem, valahogy nem tudtam. Azt mondtam, hogy ez az, amit Isten nekem megmutatott állandó, hogy a polgármester átadta a várost Isten nem létező anyjának, Máriának, egy bálványnak, amit az emberek találtak ki. És valóságosan megtörtént. A polgármester le van térdepelve, és többi férfival mondják rózsafűzért, így vezényszóra. Gondolkodás nélkül, lélek nélkül. És az történt, hogy meg lettem kísérve, hogy írjak valami keményet, vagy mondjak valami keményet, vagy gyűlöljem őket. De a Szentlélek nem engedte. Nem gyűlöletet éreztem, és nem megvetést, hanem fájdalmat. Egy mélységes fájdalmat a lelkemben. Hogy felnőtt, intelligens, értelmes emberek, vezető, beosztásban lévő emberek, egy emberek által kitalált mesefigurához imádkoznak, és az Úr Jézus szavát úgy kidobják, mint a szivarcsikket, mi meg is tapossák. És akkor most még a hangom is elment, és fogalmam sincs, hogy mi fog következni, mi jön. Mert amikor ilyen keményebb elhívást kaptam, erős nem örültem annak, megmondom őszintén. Hiába mondom, hogy erős örültem, nem örültem. Nem jó kedvemből mentem be a templomba egyáltalán. Nincs nekem kedvem ilyen dolgokra. De valamiért ezt adta az Úristen. Amikor ilyen kemény dolgot ad a mindenható Isten, akkor meg vagyok kísérve azzal, hogy meggyűlöljem őket. De hogyha meggyűlöltem őket, és én úgy beszélek, akkor mi értelme a beszédnek? Semmi. Semmi. Tudom-e szeretni őket? És tudom-e jóval viszonozni a rosszat? A megvetést? A kiközösítést? Mert ez van. Még a régi barátaim is, úgy illemből írnak a Facebookon. Némelyek illemből írnak. Szia, és akkor ír egy rövidet, nagyon illemből. De ennyi. Pontosan, ahogy mondja Csilla, egyre szeridebbé akar tenni minket a mindenható Isten, mint egy bárány, mint amilyen a bárány, igen. Valóban így van. És ez a sátán angyalával együtt történik. Ezért mondtam azt, hogy vigyázzatok, hogy nem kell pabonásan gondolkodni a sátánról. Mert Isten megmagyarázza, mi az, hogy sátán. A sátán angyala. A sátán alapjába véve így emberi módon, mint többször mondtam, az maga megtévesztés. Az én testi emberi gondolkodásom, az én koponyámban, a koponyák helyén, a Golgotánban, az a sátán, a testi gondolkodás. De a sátán angyala, amiről beszél Pál apostol, az Isten is küldheti, hogy engemet gyötörjön és szorongasson meg, hogy nagy felfúlalkodjon, nagy elbízza magamat. Mert minél inkább szorongat a sátán, annál jobban kell ragaszkodjak a Krisztus szavához. A sátán szolgálatot tesz az Úr Jézus kezében, az én lelkemért. Ehhez mit szóltok? A sátán támadása pedig az elhívás mértékében történik. Van, aki jobban érzi, erőteljesebben, van támadva, van, aki kevésbé. Aki nincsen támadva, az őt szolgálja. De legtöbben, akik azt mondják, hogy őt nem támadja a sátán, engem sem támadott. Amíg az hűséges szolgája voltam, addig nem támadott. Minél erőteljesebb bennem a kijelentés, az igazság, annál erőteljesebb a támadás. Ami kellemetlen, de hogyha arra gondolok, hogy milyen Istennek a szava, az ő élő szava, akkor azt mondom, hogy megéri. Megéri, hát ha támadjon, van, aki megvédjen. Ezt mondta mindenható Isten. Velem marad az időm végezetéig. Van, aki megvédjen. Ha az ember kezd ragaszkodni az igazsághoz, érzi a sátán támadását. Korábban nincsenek harcok. Evés-ivás van, közösülés, munka, elmegyünk munkába meg vissza, és ezt addig csináljuk, amíg meghalunk, stb. testünk elutas a lelkünk is. A harcok maximum csak így egóból vannak, hogy kinek van erősebb bicepsze, vagy karja, vagy kinek van szebb nője, vagy ilyen. Kinek van több pénze, ilyen harcok vannak csak. Ilyen teljesen ostoba harcok. De a hitnemes harca az, hogy amilyen mértékű az igazság a lelkünkben, olyan mértékű lehet a támadás kintről, és elő kell vegyem a két élő kardot, a Krisztus beszédét, hogy vívja meg a harcot. Ha a sátán nem támadna ebben az elbukott, testben ragadt világban, rothadásra ítélt világban, ha a sátán nem támadna, akkor én nem kéne kardozzak. Nem kéne használnom a Krisztus szavát. Hogyha nem kéne használnom a Krisztus szavát, akkor nem erősödnék meg abban az igazságban. És akkor hogy meneküljön meg az én lelkem? Nyilván szüksége van a támadásokra, ahhoz, hogy én használjam a Krisztus szavát, hogy a Szentlélek juttassa eszembe a prófita szavát, a Krisztus szavát, hogy én azzal védekezzek és azt használjam a világban lévő szellemiség ellen, nem az emberek ellen, nem az embertársaim ellen, hanem a világban lévő szellemiség ellen, amely megkötözi őket és szívja a vérüket, szívja a lelküket, az Isten anya ellen, aki szívja a polgármester vérét és a lelkét, és az én polgártársaim vérét és a lelkét szívja. Én vele harcolok, ellene harcolok, nem az embertársaim ellen, nem a polgármester ellen. A polgármester az fiatalkori haver. Mit harcolnék ellene? Ráadásul még ahhoz is közön van, hogy belekerült a közéleti dolgokba. Én hívtam annak idején az ilyen gyűlésekre, hogy teremet, új párt, mert minden, beszélgetünk, Gyergyóról, mert minden. Belevittem dologba annak idején. Kihozni már nem tudom, az biztos. Isten, hogyha kihozza, akkor megszabadult, ha nem, akkor nem. Ő nekem nem lett ellenségem. Az émet az ellenség őt leuralta. Hogyha téged, tegyük fel, te vagy az én feleségem, ha téged megver egy erőszakos ember valahol, én téged nem utálok meg azért. Így van-e? Hát elég az neked, hogy téged megvert az ember. Tegyük fel, megerőszakolt. Amiért téged megerőszakoltak, téged nem utállak meg. Ugyanaz a helyzet az én polgártársaimmal is. Őket megverte, becsapta a megtévesztő, az úgynevezett Istenanya, a boldogságos Szűz Mária, aki szívja a magyarok és a székelyek vérét. Becsapta őket. Ezért én őket nem utálhatom. Én kell fohászkodjak magamba, hogy Istenem, attól, hogy ne utáljam őket, ne gyűlöljem őket, tudjam szeretni őket úgy, ahogy te akarod, ahogy te mutatod. Nem könnyű. Számukra elég nagy baj az, hogy be vannak csapva, meg vannak tévesztve. Egy emberek által kitalált entitáshoz imádkoznak, aki rajtuk nem tud segíteni. Betegségben tartja őket, függőségben, bűnben, alkoholfüggőségben, pénzfüggőségben, pornófüggőségben. Meg vannak kötözve. Nem tudnak egyszerűen élni, pedig az ő lelkük is arra vágyik, hogy egyszerűen éljenek. Pont ezt látta édesanyám, hogy ők is arra vágynak, hogy egyszerűen éljenek, békességben. Mert az egyszerűségben van a békesség. De ők nem tudnak, mert meg vannak kötözve a pénz által, a pénzszeretet által, a hatalom szeretet által, az uralkodási vágy által, és minden más bűn által meg vannak kötözve. A Szűz Mária által meg vannak kötözve. Én miért utáljam őket? Ők amúgy is bajban vannak. Ha én gyűlölöm őket, azzal rajtuk nem segítek. Így van-e? Szeretnem kéne őket valahogy, de azt sem tudom, hogy. Elmondom azt, amit kaptam Istentől ajándékot. Megosztom. Látásokat és beszédeket. És amúgy is, hogy az életemnek nincs más értelme, mint az igazság, hogyha azt adja mindent Isten, hogy az életemet feláldozzam, akkor azt fogom tenni. Mert ezt úgysem nevezem életnek. Az életem nekem ott van, ahol a Krisztus van. Az Atyával van. Az örökké valóságban az én életem. Ez halál nekem. Itt, amiben vagyok, ez halál. Az, hogy gyengül a testem, öregszik a testem, meg is betegszem, ez nem élet, emberek. Amikor egyértelmű a destináció, a temető, a koporsó, ez nem élet. Ez az első halál, ahogy mondja a Biblia. Tehát akkor én ezt feláldozhatom, hogyha Isten azt kéri tőlem, hogy áldozzam fel. Gondolom, megadja nekem a bátorságot, a kellő szeretetet, mert ez nem veszteség. A halál nekem nyereség. Hogyha meghalok, az nekem nyereség. Akkor, ahogy Károly Gáspár is mondta, akkor A Krisztushoz fogok költözni. Én hiszek az örökké valóságba, Isten nekem megmutatta. Ami le van írva, amiről Jézus beszél, az van. Valóságos. Mennyek országa. Valóságosabb, mint ez. Az azonban biztos, hogy Isten nélkül, Krisztus nélkül nem lesz szeretni. Nem tudnék így gondolkodni. Sokat vívódtam, még előttem már. Volt, hogy gyűlöltem is embertársaimat. Hogy nem érdekli őket az igazság? Ennél egyszerűbben nem lehet elmondani, és mégsem érdekli őket. De ez mind el kell múljon az én szívemből, hogy ne gyűlöljem őket egyáltalán, szeressem őket. István szerette őket. Halálra kövezték őt, és ő azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Mert ő telve volt a Krisztus lelkével. Nem a földhöz ragadt. Testi ember lelkével volt ő telve. A babonaságban tartott, vallásos embernek a lelke volt benne, hanem a Krisztus lelke volt benne. És tudott imádkozni őszintén. Az ő támadóiért, az ő ellenségeiért. Ez így szárazon furán hangzik, hogy minél nagyobb, vagy minél több a Krisztus lelke mi bennünk, annál erősebben támad a sátán. Hát ebből azt a hamis konklúziót is lehetne levonni, hogy hát akkor nem kell az igazsággal foglalkozni, és akkor köszönjük szépen, hogy vagyunk. Igen ám, de akkor a rothadásban vagy. Előbb-utóbb csak meghalsz. És nem tudsz kiszabadulni a testből. Mert a rothadás rabja vagy. A rothadó test rabja vagy. A rothadásra ítélt test rabja vagy. Tehát nem az a megoldás, hogy az igazságot nem ismerem meg, hanem a megoldás az, hogy amit én megismertem, azt használom. Mert azt mondja mindenható Isten, hogy nagyobb, aki én bennem van, mint aki a világban van. Ha az nem így lenne, akkor nem lett volna a bátorságom a templomban hangosan kiáltani a papoknak és az embereknek. Nagyobb, aki én bennem van, mint aki a világban van. Ezt mondja mindenható Isten. És a hitnemes harcát érdemes megvívni emberek. Mert mindenki meg fog halni. Előbb-utóbb minden test meg fog halni. De nem mindegy, hogy. Békességgel, vagy pedig félelemben, gyötrelemben, rettegésben, megkötözve a bűnök által, fájdalom által, neheztelés által, és minden által. A sátán nem csinálhat semmit, csak azt, amit Isten megenged. És hogyha megengedte Isten, hát akkor mindent a javunkra fordít, mindent. A sátán munkáját is a javunkra fordítja. Volt egy hamis gondolatom, darazsak fészkeltek be, de a tető alá, és én nem bántottam őket, mert tudtam, hogy Isten megengedte, akkor megengedte. Eddig is már voltak korábban is, befészkeltek, aztán majd elmentek. Most megint jöttek. Mondom, hogy én ezt nem tudom én őket elkergetni, nem is ez az én dolgom. De nem bántanak engemet, nem bántanak. Volt olyan, hogy volt egy hamis gondolat a fejemben, egy tisztátalan gondolat, kiléptem a házból, abba a helyben jött egy, és rászállt a fejemre, a koponyák helyére, a Golgotára rászállt, és megszúrta, hosszasan szúrta. Nem is csináltam semmit, tudtam, hogy mit kapom. Áldottam a mindenható Istent, ha hisztek, ha nem. Nem kergettem el a darazsat, engedtem a nyugodtan. Végezze a dolgát, szúrjon meg most már, ha nekifogott. Aztán elrepült, ne volt kellemes. Tudtam, hogy miért kapom, és megbántam a bűnömet. Volt bennem egy tisztátalan indulat, tisztátalan gondolat a fejemben. Akkor a sátánt Isten hogyan használja? Úgy, hogy ő akarja. A sátán nem csinálhat azt, amit akar. Sem a darázs, sem a medve, sem a tigris. Isten kezében minden eszköz, minden. Ezek csak állóképek, a darazsak, a medvék, a tigris, a nyuszi, a ló, a kutya, minden. Állóképek, állatok, minden jelenség, még a fájdalmat is Isten használja, hogy a lelkünket megigazítsa. Ezt Jób tudta a legjobban. Jób tudta a legjobban. Tanuljuk meg Jóbtól, hogy minden javunkra van. És akkor lesz nekünk békességünk, és akkor fogunk majd tudni békességgel távozni erről a földről, megboldogulni. Pontosan, hogyha megértjük, mi történik, akkor inkább sajnáljuk, mint sem, hogy meggyűlöljük őket. Így van. Adja az Úr Isten, az Úr Jézus Krisztus mindenkinek, hogy tudjon imádkozni az ő polgártársaiért, az ő szeretteiért, családtagjaiért, ellenségeiért. Mert amikor Krisztus meghalt értünk, akkor még mi is ellenség voltunk. Az igazság és az élet ellenségei voltunk. És ő imádkozott értünk, már akkor, amikor még nem is ismertük őt. Dicsértessék az ő neve. Mindörökké. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!